kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre.
Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttéző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük el kis Ottó testvérünket, aki életének 61. évében hunyt el. Isten vigasztalása legyen a hozzátartozókkal. Gyülekezetünknek halottai vannak, és köztük Mikácó Mihályné testvérünk, aki rendszeres látogatója volt templomunknak. Az ő temetése február 11-én, szerdán 9 óra 45 perctől lesz a csepeli temetőben. Hirdetem, hogy ma délután a házaspáros körünk következő alkalma lesz, 3 órakor kezdjük. Bibliai házasságokat fogunk tanulmányozni az elkövetkezendő alkalmakon. Szeretettel várjuk a házaspárokat, tehát ma délután 3 órától a gyülekezeti termünkbe. A házaspároknak egy alkalom, ami a nyár elején lesz, június 5-e, 6-a, 7-én a Mátraházi üdülőben szeretnénk egy hétvégét tartani házaspárjainknak a házasság ápolására. Egy amerikai gyülekezettel van annak a lelkészével kapcsolatom. Floridából ők tőlük jönnek, az ő gyülekezetüknek a házassággondozó szolgálatából. Tehát június 5-e, 6-a, 7-e, ki vannak téve minden padra egy papír a tudnivalókkal. A házaspárjainkat szeretettel várjuk erre az alkalomra. Ahogy hirdettem, papír és petpalack gyűjtés van a gyülekezetben folyamatosan. Kérjük, hogy a papírokat gondosan összekötözve hozzák be, illetve a palackokat kiöblítve és összenyomva, ha lehet. Tervezünk egy olyan alkalmat is havi rendszerességgel, amely közös filmnézés a gyülekezeti termünkben. Minden hónapban 3. vasárnap délutánján szeretnénk ezt. Most februárban 15-én tervezzük az első alkalmat, délután 4 órától. Az Eskü című filmet a házasság hete alkalmából szeretnénk megtekinteni. Erre is várunk majd mindenkit. Az 1%-ok felajánlását a testvérek figyelmébe ajánlom. Van ugye egyházi 1%, ezt az egyházunk egésze kapja meg, de van civil 1% is, és a gyülekezetünknek van alapítványa, tehát ha erre adjuk a civil 1%-ot, az célzottan a gyülekezet megsegítésére lesz. Imaláda van kihelyezve a kijáratnál, oda dobhatjuk azokat a kérésünket, amiket meg szeretnénk osztani másokkal is. Fali újságunk van a gyülekezeti házunk földszintjén, a falon. Erre lehet különböző kéréseinket kifüggeszteni. A gyermek munkásainkat rövid megbeszélésre szeretettel várjuk az istentisztelet után a gyülekezeti terembe. Most pedig hallgassuk meg a beszámolót a presbiteri gyűlésről.
Áldás békesség, kedves testvérek! Hagyományunk a szíven mindig beszámolunk a presbiteri gyűlés határozatairól. 2015. január 27-én presbiteri gyűlés tartott a presbitérium a következő napi rendi pontokról hozott határozatot. A 2014. december 14-i presbiteri jegyzőkönyvet hitelesítettük, amely a következő költségvetés fő számadatairól szólt. A mindegyik napirendi pontnál a 2014 évi elszámolás tekintetében előkészítő anyagként e-mailben kiküldtük a testvéreknek az anyagot, és Nagy Jánosné könyvelő testvérünk személyes elődele mellett történt a dolog, ahogy évek óta is. A gyülekezet 2014. évi elszámolásának megtárgyalása, elfogadása, zárószámadás, pénzkészlet, beszámoló, vagyonmérleg, leltár, írásos anyagként közel 140 oldalas anyagot kellett áttekinteni a presbitérium, melyet az előzetes kiadás anyag után a presbitérium egyhangulag elfogadott. A gyülekezet 2015. költségvetését megbeszélve az előtt számadat után, a javítások után 2015-ig elfogadta a presbitérium. A gyülekezet nagytiszteletű Kéri Tamás 2015. évi díjlevelét módosította és egyhangulag elfogadta. Ez természetesen minden évben kötelező feladata a presbitériumnak és a gyülekezetnek. A gyülekezet 2014-15. évi válaszi névjegyzőjének áttekintése és elfogadása volt a feladat. A válaszi névjegyző összeállítása során a törvényi elírások megtartása mellett történt, kihirdetve és kifüggesztve volt a gyülekezetben az előző évi válaszi névjegyzék is. Az akkori felszólalásokat, hibákat ugye javítottuk előző évben is. A gyülekezeti nyilvántartás, számítógépes nyilvántartás, a karbantartása egy lelkész mellett nagyon nehéz feladat, és szinte főállásban egész nap, azelőtt ugye két lelkész mellett egy főállású munkavállaló végezte. Sikerült viszont pontosítani, és folyamatos felülvizsgálat szinte pontossá tenni a nyilvántartást. Közmunkás presbiter testvérünk munkája, reméljük, rendez a nyilvántartás pontatlanságait. Volt olyan személy, ahol a háromszor is szerepelt benne volt, aki régen elhunyt a nyilvántartásban. Ebből adódóan a temetések során az egyházszerzetű járólép pótlás is választónak adta a gép annak idején, és a nyilvántartásban azt a testvér is, aki befizetett. Vállaljuk, és a személyem is kérte azt, hogy a tavalyi év során kizárólag a 2014. évben egyházfenntartó járólékot befizetett testvérek bejegyzését a törvényi elírások megtartása mellett névjegyzékbe beírható személyekről álló névjegyzék kerül a presbitérium és az egyházmegye felé ténylegesen a gyülekezet támogató szolgáló testvérekről. A 200 fős választói névjegyzék, amit most jelenleg a templom, ma beérkezve jobb oldalon van kifüggesztve, reális képet ad gyülekezetünk jelenlegi tényleges választóiról. A presbitérium a 2015. választói névjegyzéket egyhangulag elfogadta a következő záradékkal. A főgondnok függessze ki a templomba és hirdesse az összeállított és presbiteri gyűlésen elfogadott választói névjegyzéket. A névjegyzék adatainak ellenőrzésére szólítsa fel a gyülekezet tagjait. A jelenleg összeállított és kifüggesztési engedély kapott a dokumentum 2015. első 31 és 2015. február 15-ig történt időszak alatt. A gyülekezet tagsága felszólalással élhet. A felszólalmásokat a presbiteriumnak ki kell vizsgálni, és a jogos és szükséges javítások után a javított és teljes választói névjegyzék elfogadása, megerősítése után az egyházmegye felé terjessze be, és függessze ki a templomba. Ez a feladat elvégződött, és kérem szépen ellenőrizzék. Ezek után a gyülekezet missziós munkatermének elfogadása történt meg, amit szintén egyhangulag fogadott el a presbitérium. Az új egyháztörvény szerint különböző új nyomtatványok és új törvényi előírások alapján a gyülekezet selejtezési, leltározás és pénzügyi szabályzatát a presbitérium elfogadta. Mint ugye ismeretes a gyülekezet álló feladatoknál, műemlékké nyilvánították templommunkat, tájékoztatót kapott a gyülekezet pénzügyi helyzetéről, illetve építési állapotáról az építés úrnak a jegyzéke alapján. Ezt a ezt a beszámolót is elfogadta a presbitérium, avval a kitétellel, hogy fogadórát kértünk a polgármester úrtól, a püspök úrtól és az egyházmegye esperesétől a további feladatok elvégzése miatt. És felhatalmazta a presbitérium a lelkészítet, a főgondokat a előkező munkálatok elvégzésére, az együttes megállapodás előkészítésére. Kedves testvérek, elnézést, hogy még fárasztom önöket egy kis statisztikai adattal, ugye, hogy a presbiteri gyűlés után tudjuk csak hivatalosan kijelenteni, hogy hogy is állt a gyülekezet eddig élete. Mivel templomba járunk, azért járunk itt, hogy hitünk erősödjön, lelki táplálékot szerezzünk. Személy szerint én nem szeretem, ha a gyülekezetben pénz körül forog a világ, de sajnos nem lehet elkerülni, hogy megemlítsük a piszkos anyagiakat. Ha eljövünk a gyülekezetbe, jóvalóval leülni, fűtés, világítás is szokott lenni, lelkészünk is prédikál, ő is eljár valamiből vásárolgatni. A templomon is hol kívül, hol belül történtek események, kisebb-nagyobb változások. A presbitérium igyekszik mindent elkövetni, hogy a testvérek jókedvű adakozásait megfelelően beossza, mert a külső segítséget csak pályázatok útján célirányos felhasználásra tudjuk felhasználni. A gyülekezetek önerős vállalkozásként működnek Isten dicsőségére, tehát csak az önök adománya által tud épülni a gyülekezet. Legyen áldás, békesség, és köszönjük az adományokat, segítségüket. Köszönöm, meghallgattak.
Köszönjük a beszámolót. Az adatokhoz annyi kiegészítést, hogy hallhattuk, hogy kismértékben csökkent mind a három cím, ami a gyülekezet adakozását jelenti. Viszont ugye személyi kiadások megnövekedtek, az azt jelenti, hogy a kötelező iskolai hitoktatásnak személyi feltétele is vannak, de ezt az állam biztosítja, és az átvett pénzeszközökbe ez megjelent. De ez csak arra a célra lehet felhasználni, illetve ami építésre kapunk az egyházmegyéről, azt arra használtuk. Tehát az a megtakarítás, ami a végén mutatkozik, az abból történt a gyülekezet adakozásából. Most énekeljük a 223. dicséretet, mind a 6 versével. Így kezdődik, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Védkem oly mély már, mint a tenger, mentségért hó.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele, 2. fejezetének 7. versét olvasom. Imádkozás minden emberért. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem befogadjuk az igét, megértsük, és gyümölcsöt teremjen az életünkbe. Éppen ezért most fennállva kérjük a mindenható Istent. Köszönjük neked, Istenünk, hogy eléd állhatunk ezen a vasárnap délelőttön is. Köszönjük, hogy erre nyitva a lehetőség mindig. Köszönjük, hogy bár ismered minden hibánkat, minden elrontott dolgunkat, tudottak előtted a bűneink, legfőképpen az, hogy hozzád vagyunk sokszor hűtlenek, és nem keressük a te közelségedet és akaratodat. Köszönjük azt, hogy te megengedtél, megbocsátottál nekünk. Köszönjük, hogy most is így jöhetünk ide, hogy a terheinket eléd rakhatjuk. Nem csak a bűneink terhét, de a környező világ sokfajta ügyes-bajos dolgát, mindazt, ami meghaladja a mi képességeinket, mindazt, ami fenyeget minket, mindazt, amivel nem tudunk mit kezdeni. Köszönjük, hogy most eléd hozhatjuk, és tudhatjuk, hogy te tudsz mit kezdeni ezekkel is. Téged nem hoz zavarba semmi, ami minket zavarba hoz. Köszönjük, hogy azért jöhetünk eléd, mert te tanítani akarsz minket, formálni, nevelni, mert te meg akarsz vigasztalni, mert te bátorítani és utat mutatni akarsz. Kérünk téged, segíts, nagyon nagy szükségünk van erre, hogy tisztán, szabadon tudjuk hordozni ennek az életnek a terheit, tudjunk mellé állni mindazok mellé, akiknek segítségre van szükségük. Szent lelked által magyarázd nekünk az igét. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 172. dicséret éneklésével, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, hozzáolvasom még a következő verset, a 8. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és versengés nélkül, ugyanígy az asszonyok is. Foglaljuk el helyünket. Vasárnapról vasárnapra közösen gondolkozunk arról, ami minket összeköt, egy közösségé kovácsol. Tudnélik, itt arról van szó, hogy mi egyformán látjuk a világnak a lényegét, egyformán látjuk, hogy ezen a világon hogyan vagyunk, miért vagyunk, mi a célja az életünknek, és hogyan kell Isten szerint élni ezen a világon. Már láttuk a közös pontok közül, amit a második helvét hitvallás fejezetei alapján veszünk sorra. Ez a közös hitvallásunk reformátusoknak. Láttuk először, hogy a Biblia az alap, aztán láttuk, hogy hogyan magyarázzuk, közösen értelmezzük a Bibliát, milyen elvek alapján, aztán láttuk, hogy milyen az az Isten, akit a Biblia alapján megismerünk. Láttuk azt is, hogy ezt az Istent honnan ismerjük meg, honnan alkotunk képet róla. Ma pedig arról lesz szó, hogy ezt az Istent hogyan lehet imádni és segítségül hívni. Nagyon fontos ez, hiszen a mindennapi élettel ez köti össze a hitünket. A mindennapi dolgainkban szükségünk van a segítségre, valakit segítségül kell hívnunk, és olyan nagy ajándék, hogy tehetjük a mindenható élő Istennel ezt, hogy segítségül hívjuk a mindennapi dolgainkban. Mi már így nevelkedtünk, de azért, amikor a Biblia keletkezett, egészen más volt a lelkület, a környezet, hite, az egészen más volt. Egy babonás vallásuk volt, a római vallásban például volt egy főpap, a Pontifex Maximus, és ez azt jelentette, hogy ezt a főpapot használták arra, hogy segítségül hívják az istenségeket. Legtöbbnyire a császár hívta segítségül, tehát nem akárki hívhatta segítségül az isteneiket, csak az uralkodó, akit magát is isteni jelleggel ruházták fel, így gondolkoztak róla. Nem akárkiért imádkozott ez a Pontifex Maximus, az uralkodóért imádkozott, a birodalomért, hogyha hadba vonultak, ha valami olyan nagy dolog volt, azért lehetett igénybe venni. És nem is akárhogyan, mert nagy áldozatokat kellett hozni, gazdagnak kellett lenni ahhoz, hogy segítségül lehessen hívni az isteneket. Amikor itt Pál apostol arról ír, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, akkor ez egy olyan gondolat volt, ami alapjában megváltoztatta ezt az addigi gondolkodást. Tehát a Biblia azt mondja, hogy mindenkiért lehet könyörögni, nem csak a császárért, nem csak a kiváltságos emberekért. Tehát a mi Istenünknek a füle olyan, hogy kész meghallani a legapróbb dolgokat is, gondokat is, a legkisebb embereknek a problémáját is, előtte nem kicsi senki annyira, hogy ne lehetne segítségül hívni a dolgainkhoz. Ez egy nagyon nagy dolog és forradalmi dolog, mert erről még a a zsidók is úgy gondolkoztak, hogy az Isten messze van. És nem lehet a mi apró cseprő dolgainkba segítségül hívni őt. Amikor Jézus Krisztus tanított imádkozni, és az imádságban a negyedik kérés az volt, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez nem is hisszük, de forradalmi dolog volt a hitben, a hitről való gondolkodásban. Hogy Isten segítségül lehet hívni a mindennapi szükségeinkben, a mindennapi munkánkban, mert ő neki gondja van arra, és segít nekünk ezekben. Igenis az anyagiakban is, amelyek hát nem piszkosak eleve, legfeljebb mi tesszük azzá. Igenis ezek is Istenre tartozó dolgok, és segítségül lehet hívni az Istent a pénzkérdésekben, csak úgy, mint a apró cseprő dolgainkban, hogy hogyan boldoguljunk a munkánkban, a hétköznapi munkánkban, hogy hogyan tudjuk a családunkat nevelni, mit válaszoljunk a gyermekünknek a kérdésére, és így tovább. Nincs olyan kis ügy, kis ember és kis kérdés, amit ne lehetne Isten elé tárni. Sőt, itt a Biblia éppen fordítva gondolkozik, mert azt mondja, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, még a királyokért és minden feljebb valóért is. Tehát pontosan fordítva nézi a dolgot, hogy Istennek az apró cseprő mindennapi dolgainkra van gondja, tulajdonképpen a királyokat is azért adja, hogy mi boldoguljunk ebben az életben, és rend legyen ebben a világban, és ők ott vannak valahol a sor végén, hogy még őértük is kell imádkozni, mert ez is fontos, hogy a mindennapi életünk csendben, rendben és biztonságban folyik. Minden emberért könyörögni. A keresztény embereknek ez fontos feladata. Nem tudom, hogy szoktunk-e a családunkért könyörögni. Újra meg újra. Szoktunk-e a munkatársainkért könyörögni újra meg újra, a szomszédainkért, mindazokért, akiket látunk az utcán, és lelí róluk, hogy segítségre lenne szükségük. Itt a Biblia arra biztat, hogy igenis hívjuk segítségül az Istent, mert nincs olyan kicsi ügy és kicsi dolog, és nincs olyan nyomorult személy, akiért ne lenne érdemes segítségül hívni az Istent, mert ő eljött közénk Krisztusban. Emberré lett Krisztusban. Egy istálóban, egy szegény család sarjaként megszületve ácsmesterséget tanult, és aztán járta az országot, és a közénk lejött Isten kereste a nyomorultakat, a szegényeket, és bíztatta, tanította és foglalkozotta mindennapi dolgaikkal. Ilyen Istenünk van Krisztusban. Tehát minden emberért kell könyörögnünk, segítségül hívni az Istent. És az is benne van ebben az igében, hogy mindenki segítségül hívhatja az Istent. Ráadásul közvetlenül segítségül hívhatja. Van benne egy ilyen mondat, hogy egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Tehát itt az a kérdés, hogy ki közvetíthet az Isten és az ember között. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy az Isten nagyon távol van. Ő hatalmas, és mi nem mehetünk akárhogy, és nem mehet akárki hozzá. Szükséges, hogy legyenek közvetítők. A reformáció idején ez nagy kérdés volt, amit vitattak a Bibliából, mert az akkori vallásban ez benne volt, hogy ilyen közvetítők rendszerét építették ki az Isten felé, tehát hogy voltak úgynevezett szentek, akik olyan Istennek tetsző életet éltek, hogy ők közvetíthették a közönséges halandónak a könyörgését az Isten felé. És erre mondták a reformátorok, hogy nem. A Bibliában erről szó sincsen. Azt mondták a reformátorok, hogy ez sajnos megszegényíti az Istennel való kapcsolatunkat. Elég baj az, hogy sokan úgy gondolkoznak, hogy az Isten távol van, és hogy merek én ahhoz jönni, hogy megszólítsam. És itt a református testvéreink is sokszor így gondolkoznak. És amikor imádkozni kellene, akkor nem találnak szavakat, mert nem merik megszólítani a mindenható Istent. Pedig azért jött Krisztusban közel, hogy mi megszólítsuk őt. És nem kellenek a közvetítők, mert pontosan Jézus Krisztus közvetített. Eljött és elvégzett mindent. Az életét föláldozta, hogy mi bocsánatot kapjunk a bűneinkre, és mi kedvesek lehessünk az Isten előtt, és hogy visszafogadjon az Isten minket a gyermekeinek, mert valamikor úgy teremtett minket, csak eltávolodtunk tőle, és ezért jött Jézus Krisztus, hogy újra visszavezessen az Isten közvetlen közelébe, családjába, ahogy hallottuk, hogy az Isten képünk ez, hogy ő egy tökéletes, csodálatos család, amelyik befogad minket. És mi is a családtagjai leszünk. Éppen ezért közvetlenül fordulhatunk az Istenhez. Ha mi szenteket állítunk be közvetítőként, akkor eltávolítjuk magunkat az Istentől. Akkor azt gondoljuk, hogy ő egy távoli valaki, akihez nem lehet csak úgy belépni, és csak úgy megszólítani, és gondoljuk meg, hogy az Isten valóban hatalmas és fölséges. De hát egy király, egy rettegett királynak is volt családja annak idején, és a családja bár tudta, hogy kicsoda az a családfő, mégis bátran és közvetlenül megszólíthatta. Hát mi is így vagyunk az Istennel. Tudjuk, hogy kicsoda, de ennek ellenére közvetlenül megszólíthatjuk, gyermekének tudhatjuk magunkat, mennyei édesapánként mondhatjuk el neki a gondunkat, bajunkat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt egyedül Jézus Krisztusért tehetjük. És itt nem úgy kell érteni, hogy ő a közvetítő Jézus Krisztus az Istenhez számunkra, hanem úgy, hogy ő mindent elvégzett. Ő megváltott minket, és mi mehetünk közvetlenül az Istenhez. Mellékesen megjegyzem, hogy nem kell bántani és lenézni senkit azért, mert közvetítőket használ az imádkozásba. Az ő baja és gondja, inkább segíteni kell, hogy bátorodjék. A Mária kultusz egyik alapja, amiért terjed, hogy a legtöbb családban sajnos a férfiakra nem úgy néztek, hogy hozzájuk nyugodtan lehet fordulni minden gondunkban, bajunkban. Mert az édesapák nem ilyenek voltak. Úgy remélem, hogy a mai időkben már egyre inkább olyanok leszünk, édesapák. De ez volt a baj, hogy Ha az Isten édesapa, akkor a róla alkotott képe egyes embereknek rossz volt. A földi apjuk miatt. És ezért kellett Mária, aki anya. De hát mi tudhatjuk, hogy a mi édesatyánk tökéletes és csodálatos és szeretetteljes, és hozzá gond nélkül lehet fordulni, egyenesen és közvetlenül. A saját megfogalmazott gondunkkal, kérésünkkel, hálánkkal, szívünk szeretetével és mindennel, ami a szívünkben van. És a harmadik dolog, hogy ugye Istenhez lehet tulajdonképpen akárhogyan fordulni, de ez persze, ez jól kell érteni. A Biblia azt mondja, hogy az Istent lélekben és igazságban kell imádni. Tehát nem akárhogyan. De a lélekben pontosan azt jelenti, hogy nem a külsőségek a fontosak. Nem az a fontos, hogy milyen mozdulatokat végzünk a templomba. Nem az a fontos, hogy milyen betanult szavakat mondunk. Nem az a fontos, hogy egyáltalán milyen helyiségben mondjuk azt az imádságot. Mi a fontos? A szívünk gondolata, indulata. Hogy milyen lélekkel mondjuk. Hogy milyen tisztelet és szeretet van bennünk a mindenható Isten iránt. Hogy kinek tartjuk mi őt? Lélekben. És ott van, hogy igazságban. Ez a szó a valóságot jelenti elsősorban, de akkor sem tévedünk, ha igaz szívet várunk, tehát őszintén kell, tiszta szívvel. Úgy, hogy nem beszélünk mellé. Úgy, hogy nem mutatunk valami mást, mint ami belül van. Még ha csúnya is, ami belül van, azt viszem az Isten elé, majd ő helyreigazít, megtisztítja, megváltoztatja, de ő nem kíváncsi arra, hogy mi milyen hókusz-pókuszokat tudunk előtte csinálni. Akárhogyan mehetünk elé, mert külső feltételei nincsenek, igazán belső feltétele van. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek formái annak, ahogyan imádkozunk. Hogy ne legyen egy szokott időpontja annak, ne legyen benne kötöttség, mert ezen a világon semmi nem létezik kötöttség nélkül. Ha mi azt mondjuk, hogy mi csak lélekben és igazságban imádkozunk, akkor ez legtöbbször azt jelenti, hogy egyáltalán nem imádkozunk. Annak kell lenni rendjének, formájának, helyének, szokásunká kell, hogy váljon, mert csak úgy fogjuk gyakorolni. Van egy kedves történetem, szerintem már elmondtam ezt itt is, de még egyszer elmondom, ami erről az imádságról szól, és hogy valóban minden ember, minden emberért, akárhogyan is, csak az a lényeg, hogy lélekben és igazságban imádkozhat. Ez a történet egy amerikai templomban játszódik az eleje. Az amerikai lelkész egy olyan gyülekezetben van, amelyik többségében fehérekből áll, és megjelenik ott a gyülekezetben, a nyitott templomban minden déli harangszónál egy fekete ember, egy néger. És a lelkész csodálkozik, mert bemegy a templomba, látja, és aztán egy perc múlva körülbelül kijön ez az ember. Gyanús lesz neki, hogy vajon mit csinál ez az ember ott a templomba. Hiszen fekete ember, nyilván gyanús. És akkor bemegy, és kérdezi, hogy hát mit csinál maga itt minden délben, és azt mondja, látom, hogy bejön, aztán egy perc múlva kimegy, mire jó ez? És azt mondja az illető, bemutatkozik, hogy én Jim vagyok, És minden délben azt mondom, bejövök ide a templomba, hogy Jézus, itt van Jim. És aztán megyek a dolgomra. Különös imádság, szöget üt ez a lelkész fejébe, megjegyzi, és aztán egyszer csak azt látja, hogy most egy darabig nem jön ez a bizonyos Jim. Viszont a helyi kórházban, amelyet látogat, azt hallja, amikor ott jár, hogy van itt egy ember, egy fekete ember a kórterembe, és az olyan különös ember, aki mindenkinek segít, és olyan különös levegő veszi körül, és lelket tud önteni minden emberbe, és örülnek a betegek, és valahogy jobb lélekkel vannak ott, mondják az orvosok, ápolók és a betegek. Nézzem már rá erre az emberre is a lelkész. Ismeri-e? És hát ez természetesen ez a bizonyos Jim volt, és megkérdezi a lelkész, hogy látom, hogy itt vagy most a kórházba, de nagyon jókat hallok felőled, hát hogy van ez? Miért vagy te ilyen bizakodó? Miért vagy te ilyen segítőkész betegen is? Miért nem csüggedsz el? És erre feleli a Jim, hogy azért, mert nekem látogatóm van minden délben. És a lelkész csodálkozva néz rá, mert úgy hallotta, hogy ezt az embert nem látogatja senki, és azért küldték be, és azt mondja, hogy igen, látogatóm van minden délben, a harangszókor eljön Jézus, és azt mondja, hogy Jim, itt van Jézus. És ettől csodálatos örömöm és békességem lesz, és ettől tudok mindenkinek segíteni, ettől kapom az erőt, és ez így működik. Hát adja Isten, hogy a mi életünkbe is működjék, legalább így. Mi talán szépen meg tudjuk fogalmazni az imádságainkat, mi talán jóval többet, és jóval okosabban tudunk mondani az Istennek, mint ez az egyszerű néger ember. De ez a fontos, hogy lélekben és igazságban mondjuk, mint aki valóban a mindenható Isten elé áll, tőle kapja a segítséget, és tőle kapja az erőt. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 228. dicséret első versét énekelve, így kezdődik, Jehova, csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható. A Jehova, ez egy hagyományos név, a Károli Bibliában is benne van, de ez egy rossz fordítás, az Isten neve, egy téves névképzés, de nyugodtan énekelhetjük így, Isten egyik megszólítása neveként. Jöjjetek, imádkozzunk ismét fennállva. Istenünk, valóban esetünk két ellentétes hibába, mert lehet, hogy olyan távolinak tudunk, hogy nem merünk téged megszólítani. De az is lehet, hogy olyan haverkodóan beszélünk veled, hogy nem tudjuk, hogy ki vagy. Segíts és taníts minket, hogy tudjuk, hogy ki előtt állunk, amikor megszólítunk téged. De nagy hálával tudjunk egyenesen hozzád fordulni, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, akiért gyermekeidnek fogadtál minket. Köszönjük, hogy nincs az az apró ügy, nincs az a jelentéktelen ember, akit ne lehetne eléd vinni. Köszönjük, hogy benne csodálatos szeretet és gondoskodás van. Köszönjük, hogy elfogadod a mi szavainkat, nem azért, akik vagyunk, hanem amit Jézus Krisztus tett értünk azért. És köszönjük, hogy tanulhatunk lélekben és igazságban imádni. Segíts, hogy gyakoroljuk minél többször, minél több helyen, minél több helyzetben, hogy téged hívunk segítségül. És köszönjük, hogy akkor tapasztalhatjuk, hogy te segítesz. Nem úgy, ahogy mi elgondoltuk, nem úgy, ahogy mi előírjuk, de csodálatos módon. Kérünk téged, így segíts most is imádkozni, folytatni az imádságot a csendben, lélekben és igazságban. Amen. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most szívünkben imádkozva tágabb közösségünkért énekeljük el a himnuszt és a székely himnuszt.
Bye. Ki tudja, merre, merre visz a vízet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvényen. Maroknyi székely orlik, mint a szikla, népek harcában zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Isten.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a maradék verseit énekeljük a megkezdett dicséretnek, a 228. dicséretet a második versétől énekeljük végig. Ó, vonj, atyám, fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen.